Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respekt.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor oko.
Erisorok de etikul, ikwene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
A tisztelet hangján a címe ennek a sorozatnak, mégis többnyire ennek a tiszteletnek a hiánya, másik oldalról a rossz hír, rossz indulat, a gyűlölet keltése, amelyek a beszélgetéseinkben visszatérnek. Péterfi Ferenc vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az utóbbi években a hazai közhangulat romlása és a demokrácia hiánya a következménye például annak, hogy a civil szervezetekkel szemben a politikai hatalom a gyanakvást táplálja, bennük az ellenséget, a riválist látja. Egy normális társadalomban az állam, az önkormányzatok, a különféle intézmények a feltételteremtésben segítve felismerik, hogy milyen fontos erőforrást jelentenek az öntevékeny civil szervezetek a közjó megteremtésében, vagy a társadalmi hiányok kezelésében. Ebben a műsorban egy ezzel éppen ellentétes gyakorlatot, a civil társadalom, a non-profit szervezetek rossz hírbehozásáról, gyanúba keveréséről, a civilek elleni indulatok és a gyűlölet keltéséről beszélnek a megszólalók.
Sokaknak bevésődött az emlékezetébe az a képsor, amikor az Ökotárs Alapítvány épületének bejáratánál rendőrök kísérték el másfél-két évvel ezelőtt egy vizsgálat kapcsán Móra Veronikát, az alapítvány igazgatóját.
Az a másfél-két, az már négy.
Amiről szeretném, ha beszélnél, Vera, hogy nyilvánvalóan ez, ha jól emlékszem, ez a norvég civil alappal kapcsolatos konfliktus, kormánnyal való konfliktus kapcsán történt ez az atrocitás. Erre jól emlékszem?
Így van. Ez a mondjuk így konfliktus sorozat, ez 2014 áprilisában két nappal az akkori parlamenti választások után kezdődött egy újságcikkel, amelyben azt írták, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter levelet ír norvég kollégájának, amelyben a norvég civil támogatási alap működtetésével kapcsolatos vélt rendellenességeket tárta a támogató országok képviselője elé.
Ez volt tehát a konfliktus kiváltó oka. Valójában abban az időben, hogy most egy kicsit nagyobbat ugorja, ti voltatok a fő célpont, én úgy érzékeltem, és talán a közvélemény is ezt látta leginkább. A legmarkánsabb szereplő, aki ellen kiállt itt a politika, az az Ökotárs Alapítvány volt. Milyen módon sikerült, vagy milyen intenzitással sikerült a politikának és a politikát segítő sajtónak rossz hírbe keverni, vagy akár a gyűlöletet, az ellenszenvet felkelteni az alapítvány iránt?
Hát nyilvánvalóan mi voltunk elsősorban a reflektorfényben, hiszen mi voltunk a Norvég Civil Támogatási Alapot lebonyolító konzorcium vezetője. Mi írtuk alá a támogatási szerződéseket a civil szervezetekkel, és egyébként ez a konfliktus, ha hozzávesszük az azóta eltelt időben időszak újabb fejleményeit, tehát a külföldről támogatott szervezetekről szóló tavalyi törvényt, illetve a legfrissebb jogalkotási terveket, akkor egészen egyértelmű, hogy ennek a támadás sorozatnak a célja a kormányától közvetlenül nem ellenőrizhető külföldi források ellehetetlenítése, vagy az azok fölötti befolyás átvétele volt. Tehát ezzel lényegében véve a közügyekben megszólaló demokratikus értékek mellett kiálló érdekérvényesítő független civil szervezetek pénzügyi alapjának az ellehetetlenítése volt.
De hogyha ne haragudj, hogy közbeszólok, de hogy a forrás lehetetlenítés mellett tulajdonképpen egy magatartást, amit most magad is felsoroltál, egy magatartást is próbál egy szuverén, a társadalmi kérdésekkel kritikus magatartást is próbál kiiktatni, vagy legalábbis csökkenteni ez a kormányzati magatartás.
Így van, és mi mindvégig azt hangsúlyoztuk, hogy a civil szervezetek, a társadalom, a magyar emberek szempontjából hasznos és fontos tevékenységet végeznek az élet számos területén. Megszólalásainkban, kiállásunkban azt hangsúlyoztuk, hogy mi akár a támogatók által kitűzött célokkal, de elsősorban a demokrácia, a társadalmi igazságosság, a fenntartható fejlődés erősítése érdekében támogattunk civil szervezeteket.
Tehát nyilvánvalóan szakpolitikai célokat hangsúlyoztatok, és nem pedig a közvetlen hatalmi politikai kérdéseket.
Így van, és azt gondolom, hogy ez a következetes kiállás is segített abban, hogy ebből az ügyből az ökotárs végül is olyan értelemben is értetlenül jött ki, hogy egyrészt bizonyos szempontból ez elég jelentős ingyen reklámot is biztosított számunkra, tehát ismertségünk jelentősen megnőtt, és korábban tényleg csak civil berkekben köztájon forgó ökotárs név a sajtóban is számos alkalommal megjelent, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ismerősöktől és ismeretlenektől egyaránt. Nem mondom, hogy nem voltak alkalmi negatív kommentek, de összességében véve nekünk elsősorban inkább a pozitív visszajelzések voltak a jellemzők. Alapvetően...
Tehát kontraproduktív volt ez a kormányzati intézkedés, elmondható.
Az egész civil szektor megítélésére vonatkozó frissebb felmérésekből, elemzésekből kiderül, hogy azért a magyar embereknek a nagyobbik része az elmúlt évek történései ellenére is pozitívan áll a civil szervezetekhez, fontosnak tartja a munkájukat, és inkább megbízik bennük, mint mondjuk a politikai intézményrendszer tagjaiban.
Igen, van persze egy félelme az embernek, hogy egy bizonyos körre jellemző ez a magatartás, és hogyha ha vidéken, falusi környezetben, ahol nagyon egy csatornás az információ áramlás, vagy a hírvétel, hogy azért ott tud romboló lenni egy ilyen, de ez csak egy benyomás, nem biztos, hogy ebben osztod.
Nyilván van ez is, az is. Mondjuk például ami fontos, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásai, azok nem csak a nagyvárosokban székelő nagy szervezetekhez jutottak el, hanem kisebb településeken dolgozó civil szervezetek munkáját is segítették. Tehát ezek a szervezetek, illetve a körülöttük lévő emberek első kézből tapasztalhatták, hogy milyen velünk együtt dolgozni, hogyan segítünk mi nekik, és hát nyilván az azért egy fontosabb.
Beleláttak ennek a fonákságába, ennek az egész intézkedésnek. Hogy magatartottatok ti mondjuk ennek az időszaknak a nagyobbik felében, a második felében, és talán itt a lezárása körül, hogy ti a kizártátok, hogy valamilyen együttműködés vagy tárgyalásos megegyezés legyen, vagy voltak ilyen gesztusok, vagy ilyen lépések, amelyekkel valahogy mégiscsak az együttműködést, tehát hogy felül tudtatok-e kerekedni ezen a nagy sérelmen?
Nem igazán volt nekünk erre lehetőségünk, hiszen ahogy mondottam, maga az egész ügy egy újságcikkel kezdődött, és onnantól fogva kifejezetten jellemző volt, hogy mindig az újságból tudtuk meg, hogy milyen következő lépések várhatók, vagy mik az éppen újabb vádaskodások velünk szemben. Tehát az első pillanattól fogva a nyilvánosság ellen kellett megvédenünk magunkat, és bemutatnunk, hogy a munkánkat nem csak szabályosan, hanem hatékonyan és sikeresen is végezzük. Tehát ilyen értelemben a megegyezésnek a lehetősége sem merült föl. A támogatók mindvégig bíztak bennünk, és segítették a további munkát, és így a Norvég Civil Támogatási Alap mindezen közben is folyamatosan működhetett. Ugyanakkor a Norvég Civil Támogatási Alap az egy nagyobb finanszírozási rendszernek csak egy kis része, amelynek a nagyobb részét a magyar kormányzati szervek kezelték. És ezeket a pénzeket 2014 májusában a vita miatt a támogatók leállították, és csak 2015 végére sikerült egy megállapodást elérniük a magyar kormánnyal tárgyalásos úton, amely megállapodásnak része volt az is, hogy a civilek elleni támadásokat, vagy hát a norvég civil alap elleni támadásokat beszüntetik, és ilyen formán hagyják, hogy befejezzük a munkánkat.
Végül, hogyha lezártnak tekintjük ezt a folyamatot, amit csak többé-kevésbé zárult le, tulajdonképpen ti megdicsőülve, vagy legalábbis elismeréssel kerültetek ki ebből a dologból. Ilyenkor nagyon sokszor, akit ilyen sérelem ér, nagyon sokszor durcás, dacos lesz, megpróbál valamilyen módon törleszteni. És az én számomra volt egy érdekes gesztus, amikor te egyszer valahol erről beszéltél, hogy mintha nem engedhetné meg magának egy civil szervezet, hogy gyerek módjára viselkedjen egy ilyen helyzetben?
Szerintem általában felnőttek nem engedhetik meg maguknak, hogy gyerek módjára viselkedjenek. Tehát én azt tartottam ebben a dologban fontosnak, hogy mindaz, amit mi mindvégig mondtunk, tehát az, hogy mi a magyarországi civil szervezetek megerősítése, civil társadalom fejlesztése érdekében dolgozunk a szabályok és az előírások betartásával, hogy ez megerősítést nyer, illetve, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, hiszen ez a mi küldetésünk, és ezért van az Ökotárs Alapítvány végső fokon.
Varga Máté a Civil Kollégium Alapítvány igazgatója. Néhány hónappal ezelőtt hirtelen és elég váratlannak tűnő támadást indított a kormányzati média és általában a politikai szféra a Civil Kollégium Alapítvány ellen. Egy pár szóval foglaljuk ezt össze, Máté, hogy mi is történt.
Hát gyakorlatilag ugye tavaly év elejétől már ugye januárban elindultak ezek általában a civil szervezetek elleni támadások, aztán később az év közepe felé ez igen, minket is becélzott. Hát azt azért nem mondanám, hogy mi voltunk leginkább a kormányzati támadások fókuszában, de minden esetre ez egész évben egy visszatérő jelenség volt. Talán a leginkább megfogható apropója annak a nyomán volt, hogy volt egy erőszakmentes ellenállás képzés a civil kollégiumban, és hát ennek a nyomán kumulálódott a velünk kapcsolatos negatív kommunikáció, egészen eljutva odáig, hogy mi a Soros Jugend, Soros hadsereg képző központja vagyunk, ahol kiképző táborokat tartunk, és hasonló szólamok, ami egészen eljutott odáig is, hogy igen, meglepő módon, hogy már a Cosa Nostrával is egy napon emlegettek minket, ami hát azért tényleg meglepő fordulatot.
Ha jól tudom, a Civil Kollégium Alapítványnak van egy vidéki bentlakásos központja, és hogy még ott a faluban is, ahol ez az intézmény van, ott is kellemetlenségeket próbáltak a főként itt elsősorban a média, a kormányzati média szereplői léptek föl.
Hát igen, az, hogy ki van kapcsolatban, kivel, az érdekes, de mondok egy példát arra, hogy most például ez a kiképző tábor narratíva, ez megjelenik mondjuk reggel a magyar időkbe, átmegy az egész propagandagépezetnek az összes sajtóosztályán, és továbbadják a hírt úgy, hogy este már tud rá hivatkozni mondjuk a Magyar Egyes, a közszolgálati televíziónak a főműsor idei híradója, már tudja idézni a megjelent felvetéseket, mint hogy kiképzőközpont vagyunk, vagy a Cosa Nostrával együtt emlegetnek minket.
Közben senki nem nézett a dolognak utána, tehát csak egy egyszerű, szimpla átvételről volt szó, egy hamis információ sokszorosításáról, ha jól értem.
Igen, abszolút, és hát annak a végletekig történő felnagyításáról odáig, hogy az Echo TV-nek több műsorába is ugye ez táplálékot adott, hogy a honlapunkról olyan szövegeket olvastak föl, hogy hálózatépítés, az már ugye egy rettenetes, borzalmas dolog, amit a civil társadalomnak nem szabadna csinálnia, vagy éppen az Informátor című műsor, vagy hát ha egyáltalán műsornak lehet nevezni ezt a gyakorlatilag hazugsággyárat, szintén ugye meg is jelentek be, kameráztak a Kumbábonyi képzőközpontunk ablakán, a flipchartokon lévő feliratokat bejátszották, elmentek a helyi ügyvezető igazgatónak a tanyájára, folyamatos hívásokkal zaklatták a munkatársainkat, hát ugye ennek a műsornak nem kívántunk nyilatkozni. Ez a gépezet, ez elég jól működött, és ugye volt ennek egy nagyon erős turbulenciája, ez pont a nyár közepén, amikor egyébként valóban több nyári egyetemet is, ugye, ami hát a másik retorika szerint ugye ezek a kiképző táborok, tehát több ilyen magyar és nemzetközi nyári egyetemet is szerveztünk a nyár folyamán. Úgyhogy mi arra jutottunk, hogy meghívtunk médiumot is, és hát szerencsére elég sok sajtója is volt, hát nyilván nem ezekben az említett médiumokban, hanem például a HVG-ben vagy a Magyar Nemzetben komoly átfogó cikkek jelentek meg ezekről az eseményekről, és hát mivel ők fizikailag ott is voltak, elég jól meg tudták ítélni, hogy pontosan hogy néz ki egy ilyen kiképzőtábor.
Ha jól tudom, akkor azok az első hírek, amelyekkel megpróbáltak befeketíteni benneteket, ráadásul egy korábbi, tehát több mint egy évvel korábbi eseményről szóltak, és ott ráadásul a civil kollégium helyet adott egy képzésnek, és nem pedig a szervezője volt.
Pontosan így van, itt valóban arról volt szó, hogy gyakorlatilag kibérelték, hogy sok más civil szervezet is bérel nálunk eseményhelyszínt. Tehát gyakorlatilag erről volt szó, hogy mi ezt a képzésre kiadtuk gyakorlatilag a házat. Egy évvel korábban, de ettől függetlenül teljesen mindegy, mert ma is támogatnánk egy ilyen képzésnek a megtartását a civil kollégiumban, tehát nem tartalmilag egyáltalán nem volt ellenünk való a képzésnek a tartalma se. Hát nyilván, hogyha ezt egy teljesen más beállításba és ebbe a narratívába beillesztik, akkor ezt lehet egy egész ijesztő lufivá felfogni, de hát nyilván nem erről volt szó, ez egy teljesen értelmes és jó tematikájú képzés volt.
Mit jelent egy ilyen támadássorozat, vagy egy ilyen légkörnek a teremtése a szervezetre magára? Tehát milyen erőfeszítésekre kényszeríti, vagy mi történt a szervezeten belül? Mennyire volt nehéz ezt az egész helyzetet kezelni?
Hát igen, ez mindenféleképpen egy újfajta hozzáállást követett meg tőlünk, annál is inkább, hogy ez nem egy egyszerű alkalom volt, hanem innentől kezdve azért valamilyen módon mindig visszacsúsztatták a civil kollégiumot olyan heti-kétheti rendszerességgel. Valamilyen cikk megszületett rólunk, ami hát nyilván nem pozitív képet sugallt a szervezetről. A legfontosabb az az, hogy ugye a kommunikációnkat nagyon át kellett gondolni, és hát ez több szintet is jelent, hiszen a civil kollégium rengeteg helyi közösséggel dolgozik együtt, számos helyen az országban, és az őket érő támadások, tehát ezeket a közösségeket is értek támadások. Ugye van a szervezeti szint, ahol maga a civil kollégiumnak a kommunikációját kellett átgondolni, és van egy nagy civil társadalmi szint, ahol sok szervezettel igyekszünk együttműködni több dologban. Szóval ezen a három szinten kellett megszerveznünk a kommunikációnkat, és ez nem is egy ilyen progresszív kommunikációs teret kellett létrehoznunk, hanem egy válságkommunikációs tervet, ahol egyértelműen meghatározzuk azt, hogy milyen hírekre reagálunk, mire nem, hogyan reagálunk, mi az, amit csak félváról veszünk, és maximális reakciót adunk rá.
Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen kicsit ironikusan is mondom, de egyfajta fejlesztését is hozta ez a jelenség a szervezetnek, hogy egy csomó dolog lépésben tudatosabbá vált.
Hát igen, ez teljesen így van. Mondjuk ez rengeteg időt vett igénybe, mert az egy dolog, hogy a szervezetünknek van egy válságkommunikációs terve, és tudjuk, hogy reagáljunk ezekre a támadásokra. Ez az időszakon ez jól átsegített minket, csak ugye az is feladat volt, hogy ezeket a válságkommunikációs technikákat lecsorgassuk ugye a helyi közösségeinkbe, illetve ezeket a tapasztalatokat mondjuk átadjuk a magasabb civil társadalmi szinten is. Szóval ezzel rengeteg munka volt, és valóban ez több pozitív fejleményeket is hozott, de nehezen tud ilyenkor az ember a saját dolgával, a mindennapi munkával foglalkozni, mert hát ezeket a turbulenciákat valahogy kezelni kell, így hát meg sokszorozódott az a munka és erőforrás, amit erre kellett fordítani.
Ráadásul, ha jól érzékelem, ez egy defenzív kommunikáció, tehát a védekezésre kellett elsősorban koncentrálni, nem pedig arra, hogy a tevékenységenek a minél szélesebb való megismertetését, tehát nem egy offenzív kommunikációt igényelt.
Hát ebbe a válságkommunikációs csomagba mi nagyon igyekeztünk nem reaktívak lenni, tehát például több olyan, az említett médiumok közül több olyan is van, akinek egyszerűen nem reagáltunk semmilyen felvetésére, mert az időt, energiát vitt volna el, illetve további lehetőséget adott volna arra, hogy folytassák, tehát hogy ebbe az is benne van, hogy ne legyünk reaktívak, illetve amit még próbáltunk, az mindig, amikor megjelenik valami, akkor átkeretezni, és nem arra válaszolni, ami a felvetés, hanem ezt belerakni a mi narratívánkba, és azzal kapcsolatban inkább pozitív kommunikációt próbáltunk kifejteni. Ennek mondjuk egy jó példája, hogy például itt a nyári egyetemek kapcsán a kiképzőtábor narratívára nem az volt a válaszunk, most ez kiképzőtábor vagy nem, hanem készült egy szép film a civil kollégiumról, illetve ezekről a nyári eseményekről is, ahol meginterjú voltunk több hazai és nemzetközi szakembert, az atmoszférát is.
Tehát akik jelen voltak a táborban.
Igen. Igen, és ezt például rengetegen látták, úgyhogy hát így próbáltuk meg mindig átkeretezni azt, ami rólunk születik. Ezzel együtt azt mondom, hogy lehet ezekre a dolgokra jól reagálni, de az viszont egy nagyon nehéz felállás, hogy egy teljes fizetett propagandagépezettel szemben egy civil szervezet hogyan tudja pozitívba átfordítani a kommunikációját, és nem reaktívá válni. Pláne olyan esetben, hogyha mondjuk nálunk még jobban támadott civil szervezetről van szó, aki mondjuk például korrupciós kell foglalkozik nap, mint nap, vagy egyszerűen nagyobb megjelenése van a médiában. Az ő részükről még sokkal nehezebb az ilyen támadások, az állandó támadásokkal és lejárató kampányokkal megküzdeni. Szóval ez mindenféleképpen egy nehéz világ, és felkészültséget, erőforrást kíván meg a szervezetektől, és hát kénytelenek voltunk ugye erre mi is több időt, pénzt és erőforrást áldozni.
Köszönöm szépen, Varga Mátéval beszélgettünk az elmúlt percekben. Peták Péterrel beszélgetek, aki Pécsen dolgozik. Az Emberség Erejével Alapítvány volt az a szervezet, amely a közelmúltban több támadásnak, kormányzati intrikának volt a célpontja.
Úgy kerültünk a képbe, hogy már hosszabb ideje folyt a kormányzati propagandában, nem csak propagandában, hanem a valós lépésekben is a civilek korlátozására irányuló, hát visszatérő lépések. Ugye a civil törvény, a norvég botrány, és akkor utána a menekült először mosott sorosozás. És mi pont ugye nyílt társadalom alapítványokkal együttműködésben egy Dél-Dunántúli regionális támogatási programba kezdtünk, és akkor tulajdonképpen annyi történt, hogy a vidéki szereplőként itt kvázi ránk lehetett mutatni, hogy mi vagyunk azok, akiket utálni kell, mert mi vagyunk a ördögi veszélyes. Tehát így tulajdonképpen helyi szinten kaptunk arcot ezzel, hogy mi vagyunk az ellenség, és ránk mutatnak, mikor már föl van korbácsolva az indulat. És ez ugye abban nyilvánult meg, hogy nem csak a sajtó, hanem konkrét politikai szereplők, értve polgármestereket, országgyűlési képviselőket, államtitkárt, aki helyi képviselő, gyakorlatilag nem kívánatossá akartak minket nyilvánítani, illetve tulajdonképpen ezt meg is tették közgyűlési határ.
Mi volt ennek a lényege, azért ezt egy kívánatot
foglalkozni? Ez az volt, hogy felkérték egy nyilatkozatban a pécsieket, szervezeteket, magánszemélyeket és vállalkozásokat, hogy ne adjanak teret a Soros Központnak, ahol ránk gondoltak, hogy mi vagyunk Soros Központ.
A tér alatt most az, hogy irodát tudjatok bérelni, ha jól tudom.
Hát, vagy rendezvényhez helyiséget, igen. Uh-huh. Hát ami konkrét árunk az az, hogy miért kellett. Aha. A szintén konkrét lecsapódása ilyen negatív dolognak, ilyen rossz indulatú, trollkodó, ellenséges kommentek.
Ha jól tudom, akkor a városi közgyűlés is határozatot hozott, vagy
igen,
foglalkozott.
Igen, a városi közgyűlés elfogadott egy ilyen nyilatkozatot, ugye, hogyha ez ennél erősebb lett volna, akkor nyilvánvalóan minimum alkotmánysértő. Uh-huh. Így viszont mi polgári peres eljárás.
Tehát ez meg is történt, a jogi lépéseket tettetek?
Hát megtörtént, igen, tavaly még a polgári keres eljárásról keresett a passzal. Lényeg az, hogy ha ez nem egy nyilatkozat lett volna, hanem egy határozat, akkor mindenesetre a hatása szempontjából hasonló, mert mi nekünk új helyet kellett keresni, plusz ténylegesen taktikai nehézségeket okoz, hogyha valami rendezvényhez keresünk.
Mondjunk egy pár szót arról, hogy mi az a tevékenység, amire szegődtetek, tehát ami most történni fog, tehát mi az, ami ilyen indulatot keltett?
Hát ez egy sima civil támogatási program az Dél-Dunántúlon.
És miket támogattok, vagy mire lehet
Igazából voltág a perspektívája, a fókusz, a támogatás annyi, hogy közösségi összefogással, közösségi problémák megoldására irányuljon, legyen az bármilyen jellegű tevékenység.
Nem fékezte ez a...
A várakozásainknak megfelelő darabszámban érkezett pályázat, és úgy néz ki, ki tudjuk osztani a teljes összeget, tehát most lesz ez is.
És tartalmában milyen típusú, csak így a példát, hogyha mondanám?
Ha arra vagy kíváncsi, nincs benne se választási kampány, se menekült illegális behozatala, vagy ilyesmi.
Aha, tehát itt a helyi közösségnek a saját környezetére vonatkozó aktivizálása, ilyesmi programok vannak?
Igen.
Uh-huh. Milyen hatása lett azon kívül, hogy amit eredetileg terveztetek székhelyet, azt fel kellett mondani, erről a nyilvánosságból értesültünk, de hogy érzékeltétek, hogy valóban sikerült bizalmatlanságot kelteni? Elfordulnak tőletek, vagy rokon szenveznek veletek? Változás történt-e?
Nehéz megítélni, mert nincs ugye kontrollcsoport szituáció, mi lenne, ha... Nyilván ez egyfajta népszerűséget is adott a pályázati felhívásunknak, mert mivel mi lettünk a figyelem középpontjába, ezért mondjuk a pályázati tájékoztatóink helyszínét, időpontját mondta be a rádió, ami különben sosincs más pályázatnál.
Aha.
Tehát egyfajta plusz hírverést is jelentett ez, meg egyfajta elijesztő hatást is. És mindenképpen azt mondom, hogy a bizonyítékom, mert amúgy a vállalkozásainknak megfelelően sok pályázat érkezett. De biztos vagyok benne, hogy ijesztette embereket ez a kampány, és valószínűleg viszont többet ért el a pályázatunk híre, mint enélkül.
Aha. Mit eredményezett a ti munkátokban ez a támadás? Hát, hozott egyáltalán változást?
Nagyon nem, más választásunk nincsen, mint simán tovább menni. Annyi, hogy fegyelmezett kommunikációval igyekeztünk mindig a saját értékeinkről, meg céljainkról beszélni, nem pedig abba a textusba menni bele, amiben az összes médium
bele akart hajszolni.
Ide tartozik még, hogy a régióban a civil szervezetek megerősödéséhez fontos, hogy a nyilvánosságban ügyesebben tudják megjeleníteni az üzeneteiket. Ezért ugye van egy olyan része is a mi felelősségünknek, hogy ők ne kerüljenek rossz helyzetbe, illetve hogyha náluk is megismétlődik hasonló, mint nálunk, akkor ki tudják arra használni, hogy a saját üzeneteiket, saját céljaikat, saját tevékenységeiket tudják nyilvánossághoz juttatni.
Ez azt jelenti, ha jól értem, hogy akkor új hangsúly lett a munkátokban, hogy valamire különösen oda kell figyelni, ami egyébként a tevékenységet esetleg akár segítheti is.
Igen, meg hát mindenképpen óvatos taktikázás és szubjektíve rossz érzés, amikor egy felkorbácsolt helyzetben rád mutat az ellenség, ezt nehéz megélni.
Van-e valamilyen kapcsolatotok hivatalos intézményekkel, és akár ilyen testületekkel, mint az önkormányzat? Tehát, hogy ti teljesen hátat fordítottatok, vagy elképzelhető, hogy ti továbbra is aktívak, vagy nyitottak maradtok velük szemben?
Nekünk hivatalosan nincs semmi dolgunk mondjuk itt a önkormányzati testületekkel, ez egy civil támogatási program. Annyi történt mindössze, hogy amikor a pécsi polgármester bemondta, hogy mit tudom én, milyen hatás ördögök vagyunk, és hogy ennek milyen következménye lesz, akkor mi meghívtuk, hogy győződjön meg róla, ismerkedjünk meg és beszélgessünk, mielőtt képviselőtestülettel elfogadtat valamit. Ezt nem tette meg, elvileg a meghívásunk áll felé annyira, hogy szokta nyilatkozni, hogy majd ő hosszú távon győződik meg arról, hogy mi tényleg nem jelentünk-e veszélyt. Aha. A pécsiálogon keresztül fogja ezt megtenni, hát most mit csináljunk többet. Szóval én azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez az egész föllépés a civilekkel szemben a kormányzat részéről, ez egyszerre szolgál propaganda célokat, és egyszerre tényleges cél a civilek tevékenységének a korlátozása, és ez egy hosszú távú folyamat, ami megfigyelhető évek óta, és sajnos biztos, hogy nem fog itt megállni, hanem a választási kampány lezárulta után is lesznek következő lépései, és ezek nem túl jó jövőt festenek elénk. Thank you.
műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával készítette a Civil Rádió.